Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egerbe látogatott Böjte Csaba Ferences szerzetes, aki erdélyi gyermekeket hozott el kirándulásra. Vasárnap a Bazilikában, hétfőn este pedig a Servita templomban mutatott beszentmisét. Böjte Csaba a Szent István Televízió vendége is volt a Szóval róla című műsorunkban, amit a TV YouTube csatornáján megtekinthetnek. Tegnyek Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jammarek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból. Június 14-én most vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szív búcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmisek körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa az aranymisé és Szántó József jászberényi főesperes lesz. Adománygyűjtést hirdetett a katolikus Karitász a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjai javára. A déli Mindanao szigetének térségét hétfő reggel 7,8-es erősségű rengés rázta meg, a halálos áldozatok száma legalább 41, számos épület romba dőlt, és több mint 20 000 hagyták el az otthonukat. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent. Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról beszélt Magyar Péter. Hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében, megszüntetése indokolt. A gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek, mondta. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gálszabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, tette hozzá hírében a Telex hírportál. A miniszterelnökség pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A KEHI elnök eltávolítása Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. Az ellenzéki párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a Diákhitelközpont élén, írták. Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH, májusban 1,8%-ossal lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Elemzők ennél nagyobb inflációra számítottak. Az élelmiszerek ára a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1%-kal csökkent. Áprilishoz képest havi alapon átlagosan nem változtak az árak. Az Oroszország ellen bevezetni tervezett immár 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint a kriptovaluták piacát célozza, tájékoztatott az Európai Bizottság elnöke. Ez további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben, tette hozzá Ursula von der Leyen. Közlése szerint az Oroszországot célzó újabb szankciós csomag részeként az EU beutazási tilalmat fog elrendelni az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Transformátor robbanás történt a Debreceni Egyetem kémiai épületében az ott zajló felújítási munkálatok során. A baleset miatt az intézmény vezetése otthoni munkavégzést rendelt el az érintett dolgozók számára, mivel az épületben teljesen leállt az áramellátás. Sérültekről nem tudni. Két észak-magyarországi helyszínen, a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-hegyai Egyetemen rendezik meg a 9. nemzetközi hungarológiai kongresszust augusztus 24-e és 29-e között. Az idei találkozó több mint 30 szimpóziuma elsősorban azt a kérdéskört járja körül, hogy hogyan látja magát a magyarság a 21. században, és hogy milyen kép él rólunk a világban. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de néhol hevesebb viharok is lehetnek felhőszakadással. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban majd 14-16, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Medréből kilép, szétterül, mint ős lábvidék, ó, szakad a gyenge gát. Az erdő népe költözik tovább.
Vízben álló fák hallgatják a szél jóslatát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már.
De jaj, mire újra épül a gát, erdő népe talál más hozzá. Más hozzá.
S a vízben ázó fák mozdulatlan várnak csodát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már. S én dudorászok tovább, szép jövőre várva, mint a fák. Nézd a fák, ő a nem mozduló, az itt maradó, a szívós állandó. Reményt adó, ő a ragaszkodó, földbe kapaszkodó, az állandó. S az elköltözők, a fészek hagyók majd elsiratják az erdőt, ahol csend van, víz és az állandók, s az elköltözők, a fészek hagyók majd elsiratják az erdőt, ahol madár már nem dalol, csak csend van, víz és fák. Víz és fák.
Yeah.
és fák.
Víz és fák.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Ellátások, juttatások 2026. A Gyermekút Módszertani Központ online kiadványáról dr. Kereki Judit igazgatóval beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A gyermekeket és a családokat körbevevő intézményes ellátások, szolgáltatások rendkívül széles körűek. Nehéz bennük az eligazodás.
Hosszú évek óta újra és újra előjön az a probléma, hogy a kisgyermekes családok nehezen tudnak tájékozódni az őket körülvevő ellátórendszerben, nem ismerik az intézményeket igazán, vagy azokat a szakembereket, akik a különböző ellátásokat nyújtják. Ez az egyik probléma, a másik pedig az, hogy nincsenek elég tájékozódva a különböző támogatásokról, juttatásokról, ezért van, mikor nem is veszik fel a nekik járó juttatásokat. Nem tudják pontosan, hogy hol igényelhetik ezeket, tehát ebből a szempontból is kevés az információjuk, és ennek okából gondoltuk azt, így most már évről évre, hogy egy olyan összegző anyagot állítunk elő, tájékoztatás céljából a szülőknek és a szakembereknek is, amely mindezeket az ellátásokat, juttatásokat tartalmazza, tehát egyrészt az ellátórendszert is bemutatja, hogy ismerjék meg a szülők és szakemberek is, másrészt pedig azokat a támogatásokat, juttatásokat, amelyeket igénybe vehetnek. Ezt egy struktúrált formában, jól érthetően, közérthetően igyekeztünk összeállítani. Nagyon figyeltünk, hogy mindig az aktuális jogszabályok alapján mindig napra készen jelenjenek meg ezek.
Vannak általános ellátások, illetve vannak emellett speciális ellátások is. Ezekkel is foglalkozik a kiadvány?
Vannak olyan gyermekcsoportok, speciális szükségletű gyermekcsoportok, akár annak okából, hogy eltérő megkésett fejlődésű a gyermek, vagy akár fogyatékosként diagnosztizált, vagy hátrányos helyzetű, tehát erre odafigyeltünk, hogy minden olyan szülő tudjon tájékozódni ebből az anyagból, vagy ebből a tájékoztató füzetből, akinek a gyermeke valamilyen speciális ellátásra szorul.
Tehát a lényeg az, hogy minél szélesebb körű információt kapjon, vagy kapjanak a családok. Tehát itt csak említem, hogy egészségügyi, köznevelési, szociális, gyermekjóléti, vagy bemutatják például a családtámogató rendszert is.
Így van. Tehát arra nagyon figyeltünk, hogy minden ágazatnak megjelenő intézményeket bemutassuk, illetve azokat az intézményes szereplőket, akik tudnak segíteni a gyermekeknek, szülőknek, és ilyen szempontból is struktúráltuk ezt a tájékoztatót. Az egészségügyben például bemutatjuk ugyanúgy a védőnőt, nyilván a védőnőt azért sokan ismerik, de a pontos feladatait, hogy miben kérhetnek segítséget a védőnőtől a szülők, illetve a szűrési rendszer, tehát hogy milyen egészségügyi szűrésekben részesülnek a gyermekek, vagy a védőoltások rendszerét, vagy olyan típusú szolgáltatásokat, mint a mozgószakorvosi szolgáltatás, ugye itt a hátrányos helyzetű terület érdekes ez igazából, ahol köthetnek szerződést szakellátó szakorvosokkal vizsgálatokra az önkormányzatok, illetve ugyanígy, ahogy az egészségügyi alapellátást bemutatjuk, hogy az alapellátás feladatait, a szakellátó szakorvosoknak a feladatait is bemutatjuk, hogy miben tud segíteni, milyen vizsgálatokat végez ebben a rendszerben. Az egészségügyön túl a pedagógiai ellátásokat mutatjuk be részletesen, és hogy igazából azt gondolom, hogy itt van egy intézmény, a pedagógiai szakszolgálat, amelynek a tevékenységeiről, feladatairól nem is tudnak annyira a szülők, vagy legalábbis akik már érintettek, tehát a gyermekük kapcsán, és eljutottak ide, ők tudják, hogy itt milyen munka zajlik, de akik még nem, nekik részletesen ismertetjük azt, hogy milyen szakemberek, milyen feladatokat látnak el itt, akár ha a szülő egy eltérő megkésett fejlődés gyanít a gyermekénél, akkor nyugodtan ide fordulhat, és ott a szakemberek egy vizsgálat során meg tudják nézni, hogy valódi a feltételezés, vagy a gyanú, vagy nem, meg tudják nyugtatni a szülőt, ha pedig valóban van valamilyen megkésettség a gyermek fejlődésében, vagy akár komolyabb eltérés, akkor rögtön tudják irányítani szakemberhez, aki segít ezen a problémán. Tehát például a korai fejlesztés is a pedagógiai szakszolgálatoknál zajlik, de abban is tud segíteni a szakszolgálat a szülőknek, hogyha valamilyen hétköznapi nevelési probléma merül fel. Tehát itt elsősorban gyógypedagógusok, konduktorok, pszichológusok, mozgásfejlesztő, mozgásterapeuta szakemberek, tehát nagyon széles körű csapat dolgozik, és hát a szülők bátran fordulhatnak, nem kell megvárni, míg az intézményben derül ki mondjuk egy probléma, és onnan irányítják a szülőt az intézménybe. Aztán természetesen vannak azok a szociális szolgáltatások, amik megkönnyíthetik szintén a dolgát a szülőnek, vagy a gondozónak. Adott esetben mondjuk, ha valaki egy nagyon távoli területen lakik, és be kell menni a gyermekkel, vagy be kell szállítani a gyermeket egy kórházba, vagy akár fejlesztésre, akkor igénybe veti a falu és tanyagondnoki szolgálatot, támogató szolgálatot. Tehát ezek kevésbé ismert fogalmak, de léteznek, vannak, és nagy segítséget tudnak nyújtani. A bölcsődei rendszert is bemutattuk, a bölcsődei szolgáltatásokat benne, illetve a család és gyermekjóléti szolgáltatott központot, tehát hogy milyen feladatai vannak veszélyeztetett gyerekek esetében, érdekes ez inkább, illetve általában a szakembereknek, akik a jelzőrendszernek a tagjai, fontos az, hogy tudják, hogy adott esetben, ha egy gyermeknél bántalmazás vagy elhanyagolás gyanúja merül fel, akkor ide jelezhetnek a család és gyermekjóléti szolgálat felé. Vannak még a gyermekvédelemnek olyan rendszerei, például maga a nevelőszülői rendszer, amely szintén bemutatásra kerül, vagy a gyermekotthonok rendszere, illetve azok az átmeneti megoldások, amikor egy szülő bajba kerül bármilyen okból, és idéglenesen vagy a családot, vagy a gyermeket elhelyezhetik egy intézménybe.
Tehát gyermekvédelmi szakellátásokat is bemutatják.
Igen, illetve az átmeneti ellátásokat. Csoportosítottuk azokat a támogatásokat, juttatásokat is, amelyek érintik a kisgyermekes családokat. Minden esetben részletesen bemutattuk, tehát nem csak felsoroltuk ezeket, hanem részletesen bemutattuk azt, hogy hol igényelheti a szülő, milyen dokumentumot.
Például helyi önkormányzatnál, vagy járási kormányhivatalnál.
Igen, milyen nyomtatványt használhat fel ehhez, mekkora ez az összeg, tehát magát az utat is, illetve a feltételeket is részletesen ismertettük. Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokat soroltuk fel. Itt a csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra gondolok, és még sorolhatnám, tehát itt tényleg egy széles bázisból merítettünk. Külön fejezetet szántunk az utazási költségtérítésnek, tehát az utazási kedvezményeknek. Itt vannak olyan példák, hogy vannak olyan települések, ahol nincs óvoda, és hogyha át kell szállítani a gyermeket egy másik településre, óvodába, akkor itt az önkormányzatnál lehet jelezni ezt, és megtérítik ezt az utazási költséget, vagy akár az egészségügyi ellátásban, hogyha egy kórházba járó vagy fekvőbeteg ellátásba kell a gyermeket vinni, vagy egy rehabilitációs ellátásba, fejlesztésre például, akkor is igényelhető a költségeknek a megtérítése. És hát ha visszanyúlok a pedagógiai szakszolgálathoz, itt is adott esetben, hogyha be kell utazni a járási székhelyre a pedagógiai szakszolgálathoz, akkor igényelhető a szülő a szakértői bizottságnál a költségek megtérítését.
A kiadvány, a juttatás oktatásoknál, ellátásoknál fontossági szempontokat, fontossági sorrendet is fölállít?
Igazából nem, tehát hogy felsorolásszerűen kezdtük el ezt korábban bemutatni, és abban a sorrendben folytattuk a későbbiekben is, amikor újra szerkesztettük az anyagot, illetve minden évben, amikor frissítjük ezt az anyagot, amely az eredeti sorrend volt, ami általában inkább a jogszabályokban megjelenő intézmények, illetve juttatások, ellátások sorrendjét követi.
Tehát valójában a kiadvány a gyakorlati használhatóságot tartotta szem előtt.
Igen, és még egy dolgot mondanék, hogy mi az, amit mi még beemeltünk külön fejezetként, ugye a járási hivataloknál igényelhető pénzbeli és természetbeli ellátásokat is ugyanígy csoportosítottuk, hát itt akár fontos lehet az ápolási díj, vagy a közgyógyellátás, illetve az önkormányzatoknál igényelhető pénzbeli és természetbeli ellátásokat. Itt mondjuk példaként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt tudnám mondani.
Egyetlen egyet kiemelnék, egy ellátást vagy juttatást, mégpedig a gyermekesélynövelő szolgáltatásokat. Mit akar?
Rendkívül fontos ellátási forma. Ez a biztos kezdett gyerekházakról beszélünk most, amelyek a hátrányos helyzetű területeken érhetőek el elsősorban. Itt ezeken a településeken a biztos kezdett gyermekházak biztosítják azt, hogy az ott élő 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők használják ezt az ellátási formát. Itt bemehet a szülő a gyermekkel a gyermekházba, és gyakorlatilag olyan, mint egy kis bölcsöde, csak itt más célból, elsősorban szocializációs célból alakult ez az intézmény, és itt minta után tanulják meg a szülők is akár azt, hogy a gyermeküket hogyan gondozzák, hogyan neveljék, tehát egy meseolvasás például, vagy a közös játéknak az élménye figyelhető meg itt, vagy minta után lekövethető, és gyakorlatilag itt tanulnak meg sokan játszani. Elsősorban anyák járnak ide a gyermekükkel a biztos kezdett gyermekházba. Amilyen gyerekházakat én láttam, ott nagyon sok család bejár ezekbe a házakba, és igaz, tehát nagyon színes programokkal tudják megtámogatni ezt a közösségi életet. Vannak olyan gyerekházak, ahol akár mosni járnak be a szülők, vagy a közös étkezés is benne van itt a gyerekházi programban.
Egy kiemelt jelentőségű modellt is működtet a Gyermekút Módszertani Központ, mégpedig Nógrád vármegyében.
Igen, már hosszú évekkel ezelőtt, 2021-ben kezdtük el ezt a modellprogramot, és itt a cél az volt, hogy egy olyan koordinált ellátási formát alakítsunk ki, amelyet modellszerűen kipróbáljuk, és hogy ez a későbbiekben akár országosan is elterjeszthetővé váljon. Munkát azzal kezdtük, hogy mindenféle olyan ellátót szolgáltatók, akik a kisgyermekek ellátásában részt vesznek, tehát itt akiket felsoroltam a korábbiakban, védőnőt, házi orvost, a szakellátó szakorvosokat, pedagógiai szakszolgálatokat, a járási, a vármegyei szintű szakszolgálatokat, az óvodákat, a biztos kezdett gyerekházakat, illetve még a máltai szeretett szolgált jelenlétpontjait is felkerestük, valamint az összes önkormányzatot, és bemutattuk ezt a programot, és jeleztük azt, hogy itt egy olyan ágazatközi, szakmaközi együttműködésről van szó, mindenkinek az együttműködésére szükség van ehhez, és a célunk az, hogy azok a gyerekek, akik elsősorban a hátrányos helyzetű területeken élnek, minél hamarabb eljussanak a megfelelő szükséglet alapú ellátásba. És mindazon intézmény, illetve azoknak a képviselő szakemberei olyan elköteleződése és támogatással álltak ehhez a programhoz, hogy gyakorlatilag az első évben 160 kisgyermeket, akiket a védőnők, illetve az óvodapedagógusok vontak be ebbe a programba,
és
az segítségükkel,
ők mind hátrányos
helyzetű, igen, 13 hátrányos helyzetű településen indítottuk akkor ezt a programot, és ők vonták be ezeket a gyerekeket, és mi biztosítottuk azokat a vizsgáló szakembereket, itt gyermekneurológus, gyógypedagógus, pszichológus és mozgásfejlesztő, mozgásterapeuta szakember vett részt ebben a közös tevékenységben. A koordinált vizsgálatok zajlottak, tehát szervezett oda hívták a szülőket a gyerekekkel, elsősorban a védőnők, és a vizsgáló csapat helyben megvizsgálta a gyerekeket, tehát ilyen komplex vizsgálat zajlott le. Ez alapján összeállítottak egy családellátási tervet, és a családellátási tervben pontosan leírták azt, hogy milyen problémája van a gyermeknek, és hogy hová javasolják a továbbküldését, illetve milyen egyéb ellátási formákat javasolnak nekik.
Tehát a lényeg a korai felismerés és a preventív ellátás biztosítása.
Nem csak a korai felismerés, hanem hogy el is jussanak a gyerekek, tehát hogy itt egyrészt a pedagógiai szakszolgálat felé irányítottuk őket, másrészt olyan ellátásokba, például éppen a biztos kezdett gyerekházba, hogy ahol azoknál a gyerekeknél, akiknek szocializációs problémáik voltak, ezek az intézmények biztosították a későbbiekben azt, hogy ott a fejlődésük megfelelő legyen. És hát itt volt egy nehézség az elején, hogy a szülőket nagyon nehezen lehetett bevonni.
Hogy
és
sikerült
aztán, amikor
mégis?
Sikerült, mert hogy azért a helyben dolgozó szakemberek nagyon, tehát felismerték azt, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy ezeket a gyerekeket most mi elkezdjük ellátásba juttatni, és nyomon is követtük őket végül is egészen mostanáig. Tehát, hogy csak sikerült, és a következő évben már ők kérték a védőnőket, ez egy ilyen jó hatása volt ennek a beavatkozásnak, hogy szeretnék, hogyha azokat a gyerekeket, akik azóta születtek, megvizsgálnánk, illetve foglalkoznánk velük, és mehetnének aztán a megfelelő ellátásokba. Tehát egy igény született a mi működésünk kapcsán, amit tudni érdemes, hogy mi a legelső körben egy vizsgálatot is végeztünk, egy hatásvizsgálatot, amely azt mutatta, hogy ennek a beavatkozásnak milyen számszerűen milyen hatása volt, és azt láttuk, hogy azok a gyerekek, akik, tehát korábban a gyerekeknek a 16%-a került be vizsgálatokra. Most itt mi mindenkit vizsgáltunk, tehát ezt 100%-át vizsgáltuk a gyerekeknek, az is látszott, hogy korábban 5%-uk került el valamilyen fejlesztésbe, tehát akár korai fejlesztésbe, vagy valamilyen terápiás ellátásba. Most itt 6 hónap után már a gyerekek 77%-a benne volt a rendszerben. Tehát látszott, hogy itt most azért így történt valami, tehát elindult egy folyamat, és hát ezeket a gyerekeket mondom, végig nyomon követtük, és az új vizsgálatokat pedig, mert természetesen, ahogy felmerült a szülői igény, én is próbálkoztam, hogy akkor valamilyen forrást erre érdemes szerezni, így 2024-ben és 2025-ben is vállaltuk, hogy vizsgálunk 100, illetve 110 gyermeket, és hát ennek is ilyen hatása volt, hogy sokkal gyorsabban bekerültek az ellátásba a gyerekek, és az a közeg, amely körbevette őket, megtanult jól együttműködni. Tehát az már nem jelentett problémát a második, illetve harmadik körös vizsgálatoknál, illetve ellátásba juttatásnál, hogy felvegyék a telefont a szakemberek, és egymással kooperáljanak annak érdekében, hogy minél hamarabb megtörténhessen az, hogy a valós fejlesztések elkezdődhessenek. Tehát igazából nekünk ez egy ilyen nagyon pozitív visszacsatolás volt a szakemberek részéről is, akik jelezték, hogy ők ebből nagyon sokat tanultak, és megindult, mozgásba jött ez a rendszer, és hát azt is láttuk, mivel emellett még szülőtámogató csoportokat is indítottunk ezeken a településeken, vagy egy részükben, hogy a szülők is egyre tudatosabban kezdtek hozzáállni a gyermekük neveléséhez, jobban ráláttak az ő fejlődésükre, jobban megfigyelték, hogy is fejlődik ez a gyermek, milyen problémái lehetnek.
Nem tehát, történtek elakadások?
Természetesen voltak elakadások. Úgy gondoskodtunk arról, hogy ezekben az esetekben előre lendüljünk, hogy 2 hetente, tehát itt a Gyermekút Módszertani Központban 2 hetente tartottunk tímüléseket az úgynevezett gyermekút menedzserekkel, akik koordinálták ezt a folyamatot, illetve a családokat navigálták a rendszerben. Ők elsősorban védőnők voltak, de gyógypedagógus, illetve végül szociális munkás gyermekút menedzsereink is voltak, és az elakadások kapcsán rögtön intézkedésekre került sor, tehát akár az önkormányzatnál a polgármester segített, hogy gyermekek szállítását kellett megszervezni például, vagy egy olyan vizsgálat esetén, amire nem mentek el, vagy nem tudtak eljutni a családok, hogy hogyan szervezzük meg, hogy mégis elkerüljenek akár a család és gyermekjóléti szolgálat szakemberei segítségével, tehát mindig voltak olyan beavatkozási pontok, amelyek akkor éppen segítettek abban, hogy tovább lendüljön az ügy.
Több évtizede foglalkozik a kora gyermekkori intervenció kérdéskörével, illetve szakmai vezető uniós és hazai projektekben fejlesztő egyetemi docens. A korábbi munkái miként hogyan segítenek? Gondolok például a Nógrád vármegyei pilotmodell működtetésére.
Igen, most már több mint 20 éve foglalkozom ezzel a kérdéskörrel. Egy nagy kutatást végeztünk még korábban a Tárkit Kutató Központtal, ahol az egész korai ellátórendszert térképeztük fel, és a kutatás kapcsán egy olyan javaslatcsomagot tettünk le az asztalra, amely nagyon pontosan tartalmazta azt, hogy milyen problématerületek vannak a koragyermekkori ellátások, illetve a koragyermekkori intervenciós rendszer kérdéskörében, és milyen megoldásokat teszünk. És gyakorlatilag így visszagondolva erre az időszakra, ami eltelt, mert egészségügyben is vezettem projektet, szociális területen is, a köznevelés területén is, hogy mindezek a projektek, illetve az a nagy ágazatközi projekt, amelynek keretében ez a Nógrád megyei modell megvalósult, ezt a javaslatcsomagot valósította meg, tehát amit mi akkor 20 évvel ezelőtt elképzeltünk, hogy mit kellene itt ebben az országban tenni azért, hogy a gyermekeknek a ellátása az jobb, hatékonyabb legyen, minőségibb legyen, az egy olyan megvalósulási folyamatba tudott becsatornázódni, amely mai napig is tart, illetve azt gondolom, hogy ennek a modellnek az országos kiterjesztésére lenne szükség ahhoz, hogy ne csak a Nógrád megyei gyerekek járjanak ilyen jól, hogy ők gyakorlatilag most már ugye ez a 6. éve a nyomonkövetési folyamat azóta zajlik, és ismétlődnek ezek a vizsgálatok és ellátásba kerülés, hanem minden olyan területen, ahol pont akár a területi elszigeteltség, vagy a finanszírozásbeli gyengeség, vagy a hátrányos helyzet okán nehezen jutnak ellátásba ezek a gyerekek, hogy ez minden ilyen területen megtörténhessen.
Kedves hallgatóink! Dr. Kereki Judittal, a Gyermekút Módszertani Központ igazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Elfelejteni perceket, mit eltörölni már nem lehet, úgy szeretném, úgy szeretném. Újra kezdeni életet, tudom, tudom, hogy nem lehet, úgy szeretném, úgy szeretném. Sok értelmetlen állomás nyomát vissza sem nézek, lehajtom fejem. Tisztító vízű hűsfotok, most le rólam, mi rám tapadt, úgy szeretnék, úgy szeretnék. Eső csurog az arcomon, töröld el minden bánatom, úgy szeretném, úgy szeretném. Lemoshatnám a hosszú útporát, sok értelmetlen állomás nyomát, vissza se nézem, vissza se nézem.
Már a részegség sem old fel, azt hiszem. Oldjon fel az ég önző vágyaim alól, míg hiányzol.
A baj, hogy minden arról szól, az idő mindent elrabol. Ő hozott el hirtelen, és ő sodor tovább, s még hiányzol.
Én szállok az idővel és a széllel, szembe talál.
Sosem érsz hozzám.
Nem büntethet az ég,
ha így állok eléd lelkemben büntelenül.
Mert hiányzol, az utcán épp hogy létezem. Csak egy arcot, csak egy színt keres szemem. De rólam bárki tudja, hisz a homlokomon áll, még hiányzol. Én szállok az idővel és a széllel, szembe talál.
Telve a reményen, aki elment, vár még rám. Én esküszöm, hogy mosolyogsz még. Sosem érsz hozzám. Nem büntethet az ég, ha így állok eléd lelkemben büntelenül. Mert hiányzol.
Ugye, ha elhagysz, veled mehetek. Ugye, én akkor is mindig veled lehetek. Ugye, ha elhagysz, csak játékból teszed. Remélem, nem ment el a maradék eszed. Ugye, ha elhagysz, mindig gondolsz ránk. És nem lesz több is Stockholm-szindrómák. Remélem, nem ment el a maradék eszed. Ugye, ha elhagysz, az csak játékból teszed. Beléd szerettem. Ez van. Beléd szerettem. Ez van. Beléd szerettem. Ez van. Beléd szerettem. Hogy rosszul mérem fel, mérem fel. Van úgy, hogy alig érem el,
alig érem el.
Van úgy, hogy szétszakad az élet,
az élet.
Én
nélküled már semmit nem élek.
De ha elhagysz, ugye veled mehetek. Én akkor is mindig veled lehetek. Ugye ha elhagysz, csak játékból teszel. Remélem nem ment el a maradék eszel.
Ugye csak játékból.
Beléd szerettem, beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem, beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem, beléd szerettem.
Veled ugrani van kedvem, tandemben zuhanunk. Ernyő nélkül is az rendben, de sikítani hülyeség a sokadikon. Na mint cserélni, minek is a titanikon. Egyikünknek igaza van, a másik te vagy. Csak az a para, hogy az agy már is lefagy. Hát ha valami van, amit magamban még szeretek, az te vagy egyedül. Szinglinek sem mehetek, hisz ide láncoltál. Legyek a csapbát, szárbolsz helyet. Fősd leja le az abbát a tüneteken. Tudod-e mi visz túl?
Mama, how can I resist you?
Semmi, te életben lenni. Így tudok veled, a lényeg meg ennyi. Akarlak, amit jobban szeretsz, mint amennyire zavarlak.
Ugye ha elhagysz, mindig gondolsz.
Te vagy az, amit magamban még szeretek.
És nem lesz több és Stockholm szindróna.
Nyugi, nyugi, szinglinek sem ehetek.
Remélem nem mente a maradék eszel.
A lényeg ma ennyi.
Ugye ha elhagysz, csak játékból teszel.
Velem tudok csak életben lenni.
Beléd szerettem,
dolgoztál.
Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem,
dolgoztál.
Beléd szerettem, ez van.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a Szent Áldozásról. Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében a Szent Áldozás hatása című fejezetben beszél érdekes módon nem teljesen a Szent Áldozás hatásáról, hanem régi szokásokról, a tabernákulum szerepéről. Érdemes azonban ebbe is egy kicsit belemenni. Így ír a professzor úr erről, az őskeresztény idők óta hagyomány, hogy áldozni otthonainkban vagy kórházban betegágyban fekvőnek is lehetséges, sőt, minél inkább a halál felé, tehát a túlvilág felé haladnak, annál inkább rászorulnak a szent útra való kegyelmi erejére. Itt újra megjegyezzük, hogy szent útra valónak nevezi az egyház az utolsó szent áldozást. Folytassuk. Az első századokban maguk a hívek vihették haza az átváltoztatott kenyeret, Krisztust, hogy megáldoztassák beteg hozzátartozóikat. Ez később, sokáig a pap tisztje lett. Megjegyzem, talán sokan ismerik Tarzíciusnak a történetét, a minisztránsok védőszentjének, aki szintén azért lett vértanú, mert Krisztust vitte a börtönben levő testvérekhez, és nem akarta, hogy titkát fölfedjék. Visszatérve a professzor úr könyvére, így beszél erről, hogy ma bizonyos körülmények között és megfelelő fölhatalmazással a világi hívek, laikusok újra megtehetik ezt, vagyis elvihetik az eukarisztiát akár otthonukba betegekhez, fontos hangsúlyozni, nem őrizni, hanem betegekhez megáldoztatni, vagy pedig kórházba, esetleg börtönökbe. Már hazánkban is vannak jól szervezett egyházközségek, melyekben a kórházi betegáldoztatást világiak végzik, s az igen túlterhelt papra csak akkor van szükség, ha gyóntatásról vagy betegek kenetéről van szó. A felvázolt dolgok, hangsúlyozza a professzor úr, új megértésre kell, hogy vezessen minket. Mindig több kenyeret változtatták át, mint amennyire a Szentmisén az áldozók miatt szükség volt. Egyfelől, hogy a betegeknek bármikor el lehessen vinni az oltári szentséget, másfelől pedig azért, hogy az imádás hódolatával lehessen illetni a kenyér színében valóságosan jelenlevő Jézus Krisztust. 313-ban nyilvánította Nagy Konstantin császár a kereszténységet, nem üldözött, vagyis bevett vallássá. Ettől kezdve volt alkalom templomot építeni. Ezekben először az oltár fölött hajó formájú edényben tartották a misén nem kiosztott eukarisztiát. Majd később az vált szokássá, hogy a szentély falába vágtak mélyedést, ez lett a szentségház, a tabernákulum. Ha valaki fölkeres egy románkori templomot, annak a szentély falában megláthatja ezt a mélyedést. A 15. századtól kezdve kezdett elterjedni, hogy a háttal miséző oltárt és a szentségházat egybe építik. Ezt a gondolatot a 16. század második felének óriási hatású szentje, Borromeói Szent Károly, milánói püspök, bíboros, olyannyira szorgalmazta, hogy általános szokás lett. A II. Vatikáni zsinat utáni liturgikus reform újra elterjesztette a szembemiséző oltárt. A legtöbb templomban, főképp a műemlék jellegűekben, a háttal miséző oltár építménye megmaradt, és ennek az oltár szekrényét használták tabernákulumnak, használják ma is. Ám a római dokumentumok azt tanácsolják, ha lehet, inkább külön a kápolna-szerű mellékoltáron őrizzük az oltári szentséget, szépen díszített helyen, hogy méltó legyen az imádás lelkületéhez. Ezt a célt szolgálja, hogy válasszuk külön az eukarisztiát, tehát a már átváltoztatott és imádandó kenyeret, a Szent Mise cselekményétől, mely során a konszekráció újra a mi áldozatunkat jelképező földi kenyérben megjeleníti, azaz jelenvalóvá teszi Jézus golgotai áldozatát, hogy a mise lakoma részében magunkhoz vegyük megerősítő táplálékként. A lelkipásztor itt megjegyzi, hogy a legtöbb egyszerű falusi templomban lehetetlen szinte a tabernákulum máshova való elhelyezése. Különösen a nagycsütörtöki szertartás, amikor előírja, hogy ne legyen a tabernákulumban eukarisztia, nehezen tudja ezt megoldani a falusi lelkipásztor és hívő közösség. De értjük, hogy miért ragaszkodik az egyház ehhez a kettős dologhoz, vagyis másutt legyen az oltár és az oltári szentség őrzése. Megjegyzi a professzor úr, hogy a tabernákulumban valóságosan jelenlévő Krisztus miatt kötelező az örök lámpa használata. Ez figyelmeztet minden betérőt arra, hogy az imádás gesztusával, térthajtással hódoljon az Úrnak, mert az örök mécs ki nem hunyó fénye jelzi az egyház virasztó lelkületű, örökké tartó háláját mestere iránt. Megjegyzi a professzor úr azt is, hogy ez a fajta gesztus, ez az ószövetségi menóra gondolatnak az újszövetségi beteljesedése. Az ószövetségben a papoknak folytonosan éjjel-nappal az olaj töltögetésével ébren kellett tartaniuk a gyertyatartók fényét, hogy telnek múlnak az évek a zsidóságban, illetve az egyház történetében. Megjegyzi azt is a professzor úr, hogy örökimádó szerzetes rend is alakul, amelynek tagjai folytonos beosztás által valóban évtizedeket és századokat íveltek át a megszakítás nélküli szentség imádással, adorálással. Ennek a gyönyörű eszmének a tartozéka, hogy folytonos szentség imádás legyen a krisztusi család nagyobb egységében is, megjegyzem, hogy egyházmegyénkben is minden községnek, templomnak szentségimádási napja van az egyházi év különböző napján. A professzor úr ezek után arról beszél, hogy mennyire fontos a szent csend a szent misében, a szent áldozás után. Ez a csend, ez nem semmit mondó csend, hanem a pap és a hívek köszönetet, egyéni, saját, legszemélyesebb köszönetét és ragaszkodását fejezi ki a szent áldozásért. Érdemes, és ezzel zárjuk a mai elmélkedést, hogy a mi saját elmélkedésünket akár nagyszentek áldozás utáni imáival egészítsük ki, természetesen magán imádságként ajánlja ezt Tarjányi professzor úr, akár Aquinói Szent Tamásnak a Hálát adok neked, Atyám kezdetű imát, akár pedig Loyolai Szent Ignácnak a Krisztus lelke szentelj meg engem kezdetű imát. Mindig tudatosítsuk magunkban a szent áldozás után, hogy annál nagyobb dolog nem történhet velünk, mint az, hogy szent áldozáshoz járulhattunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szent miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első